Sokan azt gondolják, hogy szegény gyermek, segény 14 év alatti, aki mondjuk leszúrt egy osztálytársát, milyen csúnya dolog, hogy megbüntetjük, és azt mondjuk, hogy javítónevelő intézetben kell majd számára olyan viselkedés javítást, olyan nevelői eszközöket alkalmazni, amelyek mentén a viselkedése normalizálódik, a pszichés állapota normalizálódik, hogy vissza lehessen őt bocsájtani a normál közegbe, és legyen mondjuk szakmája, és képes legyen olyan társadalmi szinten érték előállításra, amely mentén dolgozik, jövedelme van, családot alapít, és boldogul a világban. Visszakérdeznék, ez tényleg olyan borzasztó? Az én napi munkámban nagyon sok esetben börtönökben vizsgálok, vagy adok ellátást, bírósági tárgyalásokon veszek részt, fogdában vizsgálok, nagyon súlyos lelki állapotokat, családi tragédiákat látok és vizsgálok. Ezt ne képzelje senki, hogy ezt nem viszem haza, hogy ezt mint a kőműves a vakolókanalat leteszem, és mintha semmi nem történt volna, élem vidáman az életemet, ezek ott vannak bennem. Ezeket hazaviszem, ezek formálják a hozzáállásomat a feleségemhez, a gyermekeimhez, a szomszédaimhoz, a mindennapjaimban. És azt gondolom, hogy még jobb emberré tesz.
A legkiszolgáltatottabbakon segít dr. Sófi Gyula, a Heimpál Gyermekkórház gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosa. A kórházi munkája során és igazságügyi gyermekpszichiáter szakértőként is nagyon nehéz sorsokkal, családi drámákkal találkozik nap mint nap. Mégis szinte szakmai kötelességének tekinti a pozitív hozzáállást, nála egy pohár sohasem félig üres, inkább mindig félig tele van. Életútról, szakmáról, a COVID hatásairól és arról is beszélt, hogyan tölti fel a lelki akkumulátorokat, neki kik segítenek, hogy másnap ő is újult erővel segíthessen a gyerekeknek. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcastja. Én Fazekas Pálma vagyok. Tartsanak velem! Hogyan lett orvos? Miért éppen pszichiátria és miért éppen gyermekpszichiátria?
Én a kisgyermekkoromat, édesanyám gyógyszerész, egy kórházi gyógyszertárnak volt a vezetője, gyakorlatilag ott töltöttem. Abban az időszakban még nem annyira kellett, nem volt kötelező az óvodába járás, úgyhogy én a mindennapjaimat ővele töltöttem, és hát nagyon megszerettem az illatát a gyógyszereknek, azt a közeget, amit egy kórházi környezet ad, és hát nem mondom, hogy ez volt az alapindítatásom, de azért látszik, hogy én egy ilyen családból származom, édesapám állatorvos, a testvérem is orvos egyetemet választott.
Hol tehet ez a gyermekkor?
Máté Szalkai vagyok. Igazában az, hogy hogy tovább akarok tanulni, tehát felsőfokú végzettséget akarok szerezni, az egyértelmű volt mind a család, mind az én részemre. Az, hogy az utam, az orvos egyetem az egészségügy felé tendált, az főleg akkor dőlt el, amikor a testvérem elkezdett az orvos egyetemre járni, és nagyon izgalmasak voltak a tankönyvei, az egyetemi tankönyvei, magával ragadott az élettan, magával ragadott a genetika, az orvosbiológia. Én is akkor középiskolában tanultam ilyesmiket, de hát nyilvánvalóan egészen más volt az a dimenzió, amelyben ő tanulta, és hát lapozgattam, elég furi gyerek lehettem, azt gondolom, hogy ilyenekkel foglalkoztam, mellette persze fociztam, bicikliztem, mindenféle fiús dolgokat is csináltam, de nagyon imádtam a genetikát.
És amikor az orvosi egyetemen már tudatosan készült erre a pályára és tanulta ezt, akkor miért éppen a pszichiátriát választotta? Mikor dőlt ez el egyáltalán?
Egyáltalán nem a pszichiátriát választottam az orvos egyetem alatt. Én ott is a genetikával foglalkoztam. Gyakorlatilag az első évi szigorlatok befejezése után elkezdtem dolgozni az orvosbiológiai tanszéken egy molekuláris genetikai kutatócsoportban, és ott készültek a tudományos pályamunkáim. Én alapvetően ezzel a területtel szerettem volna foglalkozni. Az öröklődés, az öröklődő betegségek, ezeknek a minél korábbi diagnózisa érdekeltek, olyannyira, hogy egy idő után molekuláris genetikai vizsgálatokat végeztem. Teljesen ebbe éltem bele magamat, hogy ezzel a területtel fogok majd foglalkozni. Egy teljesen véletlen, nevezük sorsfordítónak, ezt a szót is szeretjük használni, találkozás irányított a gyermekgyógyászat felé. Ugye a klinikai tárgyakat az orvos egyetem második felében tanuljuk, az első három évben inkább alapozó, alaptudomány, anatómiai élettan, kóri élettan tárgyakat tanulunk. Harmadévtől kezdődnek el a klinikumok, a sebészet, a belgyógyászati propedeutika, tehát a vizsgálati módszerek, és hát a gyermekgyógyászatot 5. éven tanuljuk, ami sok vonatkozásban félelemmel töltött el, hiszen kisgyermekek vannak, koraszülöttek, csecsemők vannak, akik nem úgy fejezik ki a gondolataikat, az érzelmeiket, a fájdalmaikat, a betegség tüneteiket, mint a felnőtt. Tehát az egy számomra egy nagyon intim kapcsolat, hogy egy gyermekkel az orvos hogyan tud egy olyan interakcióba kerülni, amelyen keresztül meg tudja tudni a fájdalmát, meg tudja tudni a problémáját. És ugyanezen az évfolyamon, az 5. évfolyamon tanítják a pszichiátriát is, ami egy másik fajta intimitást jelent. Ott nem egy nem beszélő csecsemő fogja nem elmondani a tüneteit, a problémáit, hanem a saját tudatába, a lelkébe bezárkózó problémáktól szenvedő embernek vannak olyan megsegítési igényei, amelyhez nagyon sok türelem, nagyon sok empátia, nagyon kiterjedt tudásrendszer szükséges, ami egy több, mint egyszerűen az elmegyógyászatnak az ismerete. Egyszerre kell tudni a testi betegségeket, nem árt, hogyha valaki járatos a vallásban, a filozófiában, a művészetekben, tehát egy nagyon komplex tudásbázist igényel az, hogy valaki jó pszichiáter legyen. Azért fel sem merült bennem, hogy én pszichiáter leszek, viszont a gyermekgyógyászat megfogott. Sajnos gyógyítóállás nem volt akkor a Debreceni Egyetemen, gyermekklinikán, és így én a Magyar Tudományos Akadémián elhelyezkedtem el, mint kutató, így kezdtem az életemet a gyermekklinikán.
A 90-es évek elején éppen Debrecenben egy ügyelet során egy koponya alapi töréssel önhöz bekerült egy gyermek, és aztán ebből rendőrségi ügy lett, mármint nyilván a sérülésből, és ön tanúskodott ebben az eljárásban. Elhatározta, hogy a gyermekgyógyászi képzettség mellett megszerzi a gyermekpszichiátriait is, mert szeretne szakértő tanú lenni. Beszélne erről egy picit, és erről a szakértői munkáról is, hiszen ön igazságügyi gyermekpszichiáter.
Igen. Hát ez az eset mindenkit megrázott a gyermekklinikán. Éjszaka hoztak be egy eszméletlen gyermeket. Én voltam az ügyeletes orvos, akinek a vizsgálatai során likvor, agyfolyadék folyt a füléből, tehát egyértelmű klinikai tünetei voltak az eszméletvesztésen kívül annak, hogy itt egy koponyalapi törésekkel, hogy legyen. A szakma szabályának megfelelően röntgenvizsgálatok képalkotó eljárással készült felvételek készültek, nem csak a koponyáról, hanem a test nagy csontjairól, és ezek mutatták, hogy milyen combcsont sérülései vannak, milyen sorozatbordatörései vannak, csigolya eltérések, csipőlapáttörés, amely azt mutatta, hogy komoly gyanú van arra, hogy ezt a gyermeket sok trauma, sok bántalmazás érte, tehát egy politraumatizált gyermek volt, viszont ezeknek az egy része nem friss volt, hanem szervült, tehát hosszabb időn keresztül fennálló olyan eseményeken mehetett át, amelyek ilyen súlyos csonttöréseket okozhattak. A szülők, kísérők által elmondottak, pedig nem voltak összefüggésben a gyermek sérüléseivel. Ezért azonnal jelzést tettem a rendőrségnek, akik utána a nyomozati munka során feltárták, hogy sajnos itt nem egy balesetről van szó, hogy leesett valamilyen alacsonyabb tetőről ez a gyermek, és ezért szenvedett koponyalapi törést, hanem ez egy visszatérő szülők általi bántalmazásnak az eredménye volt. És így természetesen, mint első észlelő, aki bejelentést is tettem a rendőrség felé, kaptam egy meghívót, hogy a bíróságra a büntető perben tanúként elmondjam a tüneteket. És hát én életemben először akkor voltam bíróságon. Meg kell mondjam, hogy egyáltalán nem volt szimpatikus a hely, és nem volt szimpatikus az a közeg, amelyben engem, mint orvost, aki gyakorlatilag az élet megmentéséért küzdöttem, és feltártam a problémákat, majd utána jelzést tettem, rendőrségi kihallgatásokon vettem részt, ahogyan ott fogadtak. Hiszen, de hát ezt ma már tudom, mert viszonylag gyakran járom bíróságra, és hát ma már nem meglepő, hogy természetesen egy védőügyvéd és egy ügyész párharcában, abban a jogi folyamatban, amikor a pró és a kontra érveket ütköztetik, hogy mi szól az büntösség és mi szól az ártalmatlanság mellett, itt komolyan szóba jön az is, hogy ellehetetlenítik, hiteltelenítik a tanút, akinek a közlései, a megállapítása, hogy ő mit észlelt, nagyon komoly szempontok a per kimenetele szempontjából, hiszen sem a bíró, sem a nyomozó nincsen jelen akkor, amikor egy-egy ilyen cselekmény történik. Ilyenkor van szerepe a tanúknak és a szakértő tanúknak is. Én ebben az ügyben így egy civil eseti szakértőként, orvos szakértőként vettem részt, és annak ellenére, hogy nem annyira élveztem a tanúskodást itt a bíróságban, hiszen teljesen felkészületlen voltam, nem rendelkeztem jogi ismeretekkel, nem többel, mint egy átlag orvos, vagy akármelyik civil, laikus ember, nem ismertem alapvető fogalmakat, és úgy éreztem, hogy ilyen körülmények közé nagyon sok orvos kolléga kerülhet. Meg nem csak orvos kolléga természetesen, hanem bárki lehet abban a helyzetben, hogy az ő észlelése, az ő meglátása fogja eldönteni akár egy sértetnek, akár egy terheltnek, egy elkövetőnek az ügyben a bűnösségét vagy ártatlanságát.
Szabát ne felejtse, de kell egy szakértőnek, egy orvosnak, hanem igazságügyi szakértőként van oda beidézve jogi ismeretekkel rendelkezni? Hát pont azokkal az ismeretekkel rendelkezik, amikkel a bíró, az ügyvéd, az ügyész nem.
Hát az igazságügyi szakértőnek mindenképpen kell rendelkezni ilyen jogi ismeretekkel, nyilván nem jogász, nem ügyvéd, de maga az igazságügyi szakértői képzés egy jogi alapvizsgával zárul, tehát ott igenis kapnak a szakértők jogi ismereteket. Egyébként az orvos egyetemet végzett kollégák valamennyien tanulják az igazságügyi orvostan nevű tantárgyat, ahol nem a jogi természetű, hanem a jogszolgáltatás, a nyomozat, illetve a bírósági munka során felmerülő igazságügyi vonatkozású sérülések, betegségek speciális megközelítési módját, illetve annak a megfogalmazását, hogy hogyan tudja az ember tálalni az ő, mint szakember által talált eltéréseket a jog, illetve a laikus nyelven, hiszen a rendőr, a bíró egy egészen más szaktörületen rendelkezik szakképzéssel és tapasztalattal. A jogi nyelvet mi orvosok elvileg nem ismerjük, ellenben ahogyan az orvosok kommunikálnak, ahogy feltárnak és leírnak egy jelenséget, az nem feltétlenül érthető és értelmezhető a jogász, illetve a nyomozó számára, és ezt a különlegességet, hogy a mi szakértelmünket, az orvosnak a szakértelmét át tudjuk ültetni egy más szakmában felkészültséggel, jártassággal, tapasztalattal rendelkező szakember nyelvezetére, illetve egy ő által érthető, elfogadható nyelvezetre. Most ezt nagyon komolyan tanulni kell, ebben nagyon komolyan bele kell rázódni, tapasztalatot kell szerezni ahhoz, hogy kellő segítséget adjon az eljárásban. Ha pedig nem rendelkezik valaki ilyen képességgel, vagy ezt nem tanulja meg, akkor nem fog tudni megfelelő segítséget adni sem a nyomozónak, sem a bírónak.
Mi lett ennek az ügynek a kimenetele? Mi történt a gyermekkel, és mi történt a bántalmazó szülőkkel?
Hát a gyermek eddigre már régen meg volt gyógyulva természetesen, és a feltételezett bántalmazás és a környezettanulmányok szerinti elhanyagolás miatt őt kiemelték a családból.
Így szakértőként melyek a legsúlyosabb esetek, amik ön elé kerültek?
Hát, mint igazságügyi elmeszakértő, a 18 év alattiak elmeállapotát vizsgálom a különféle eljárásokban. A legkülönbözőbb polgári peres és büntetőperes ügyekbe vonnak be. Hát, a súlyosságot nehéz értelmezni, de a legsúlyosabb ügyek inkább a büntető ügyekből kerülnek ki. Hát, ezek között van életellenes cselekmény is.
2012-ben volt egy törvénymódosítás, ha jól emlékszem, módosítás, amely leszállította a büntethetőségnek a korhatára 12 évre bizonyos bűncselekmények esetében. Ha azt feltételezzük, hogy ezek mögött a bűncselekmények mögött pszichés betegségek, anomáliák állnak, akkor mi a véleménye erről a módosításról? Ezek a gyerekek, akik a törvénytől sújtva belekerülnek ebbe a kategóriába, ezeket a gyerekeket el kell zárni, el kell különíteni, vagy kezelni kell, fel kell tárni azt, ami miatt ide jutottak.
Nem fogok kitérni a válasz előtt, sőt, valószínűleg nagyon részletgazdag választ fogok adni. Szóval, ha megengedi, akkor az első az lenne, hogy azt mondom, hogy nem szállították le a büntethetőség alsó korhatára 12 évre, hanem visszaállították az eredeti magyar büntetőtörvénykönyvben, a Csemegi Kódexben a 19. század végén már meghatározott büntethetőség alsó korhatára. Ez már akkor a 1800-as évek végén, 1900-as évek elején is 12 év volt. Közben természetesen volt mind a jogtudománynak, mind az egészségtudománynak, mind a szociális ágazatnak egy olyan fejlődése, amely mellett átmeneti időszakra, 14 éves korra felemelték ezt a korhatárt. Viszont a bűncselekmények száma, súlya, gyakorisága, a testi érettség, a pszichés és a mentális állapotoknak ettől eltérése alapján úgy gondolta a törvényhozó, hogy van annak értelme, hogyha 14 év alatti, tehát gyermekkorú elkövetőknél is megállapít olyan bűncselekmény kategóriákat, amelyek mellett nem lehet elmenni egy egyszerű gyámigazgatási vagy védelembevételi eljárással, hanem igenis konzekvenciái vannak. És ezek a bűncselekmény kategóriák azért mindannyiunk által is elfogadottan, vagy nem vitásan nagyon súlyos bűncselekményeket jelentenek, és nem a büntethetőség a fő szempont ebből a nézőpontból, hanem az, hogy mit teszünk ezekkel a gyerekekkel. Adunk-e nekik kellő segítséget ahhoz, hogy a viselkedés szervezésük olyan ívre átálljon, amelynél elvárható ettől a 12-13 éves fiataltól, hogy a magatartás szervezése, a társadalomban való szerepe úgynevezett normakövető legyen, vagy meghagyjuk abban a környezetben azokkal a problémákkal, amelyek mentén az ő viselkedése idejutott, hogy egy bűncselekménybe kerül, akár felbújtóként, akár részvevőként, testestársként, de részt vesz benne, tehát önmagában attól, hogy részt vesz, már sérül, már hozzászokik, szocializálódik ahhoz a úgynevezett bűnözői kultúrához, bűnözői gondolkodáshoz, vagy krímen karrierhez, amelynek a továbbiakban, serdülőkorában, fiatal felnőkorban az járul, az lesz vele, hogy ő bűncselekményeket fog elkövetni. Tehát sokan azt gondolják, hogy szegény gyermek, szegény 14 év alatti, aki mondjuk leszúrt egy osztálytársát, milyen csúnya dolog, hogy megbüntetjük, és azt mondjuk, hogy javítónevelő intézetben kell majd számára olyan viselkedés, javítást, olyan nevelői eszközöket alkalmazni, amelyek mentén a viselkedése normalizálódik, a pszichés állapota normalizálódik, hogy vissza lehessen őt bocsájtani a normál közegbe, és legyen mondjuk szakmája, és képes legyen olyan társadalmi szinten érték előállításra, amely mentén dolgozik, jövedelme van, családot alapít, és boldogul a világban. Visszakérdeznék, ez tényleg olyan borzasztó? Egy olyan környezetben, ahol ő úgynevezett rossz irányba, bűnözői irányba szocializálódott, onnan kiemelve egy normakövető utat, életutat adunk a kezébe. Én ebben a segítséget inkább látom, mint az, hogy meg lenne büntetve, hiszen ezeket a gyermekeket, de egyébként nem csak a gyermekeket, a 12-14 éves korúakat, hanem a serdülőket sem börtönbe, meg bilincsbe verjük, hanem egy nagyon komoly nevelői, szocializációs segítséget kapnak, igaz, nem a családi körben, hanem ott, ahol erre hatékonyabb eszközök rendelkezésre állnak, azokhoz az esetekhez képest, ahol ennek nem volt esélye.
De a családi közeget, a családi környezetet, vagy azt a környezetet, amelyben ő ilyenné vált, nem tudják megváltoztatni. Amikor kikerül egy ilyen intézményből, vajon ő kap elég muníciót arra, hogyha az a közeg, ahonnan oda bekerült, nem változott, ne húzza vissza, ne rántsa vissza, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az, hogyha meg kellene rajzolni ezeknek a bajba került fiataloknak a portréját, vagy inkább a családoknak a portréját, akkor tud-e esetleg olyan közös szálat felfedezni, akár szociális háttérben, akár nem tudom, anyagiakban, amelyek közösen felelhetők ezekben a családokban?
Állít előttünk két pohár, és egyik sincsen színültig töltve, tehát lehet panaszkodni, hogy félig üres. Úgyhogy én inkább a félig tele oldalról közelíteném meg. Nem tudok arra garanciát adni, hogy a viselkedés szervezés szempontjából patológiás, családi, környezeti millióból kiemelt gyermek mindenképpen normakövető utat fog választani, hiszen a nem normakövető életpályának is nem csak szocializációs okai vannak, hanem nagyon sok genetikai, tehát nagyon sok öröklődő faktor határozza meg az ember viselkedését, nagyon sok endokrén probléma, nagyon sok belszervi probléma, a központi idegrendszernek, az agynak, a tudatnak a fejlődése, érése lehet valakinél problémás, amelynél nem kizárólag a környezet a meghatározó a viselkedés negatív fejlődésében, hanem sok-sok-sok faktor együttesen határozza meg ezt az életutat. Viszont ha ezeknek a gyermekeknek mi az esélyt sem adjuk meg arra, hogy segítséget tudjanak kapni, hogy részt tudjanak venni az elmeállapotuknak megfelelő oktatásrendszerben, és tanuljanak, és többre jussanak, és írni, olvasni, vagy szakmához is tudjanak jutni, tehát, hogyha ezeket az esélyeket nem adjuk meg, akkor biztosan egy olyan életutat fognak választani, amelyben terhet jelentenek a családjuknak, a környezetüknek, amelyben egy olyan életkarrier bontakozik ki, amely szinte biztosan legalább átmenetileg a börtönhöz kötődik. Tehát én azokat a ritkább eseteket nézem, amikor igenis tudunk segítséget adni, és hát ahogyan a Bibliám is mondják, hogy ha legalább egy embernek segítesz, akkor már volt értelme annak, amit csinálsz, volt értelme az életednek, és ez meggyőződésem, hogy az ilyen bajba jutott családokban nevelkedő, vagy környezetben nevelkedő gyermekek között legalább egy olyan van, egyébként tömegével vannak, akinek az életútját pozitív irányba átállítjuk.
Talán nem az ön szakmájába vág, de nyilván igazságügyi szakértőként arra tud nekem választani, hogy az utóbbi években, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 10 évet, 20 évet nézzük, akkor azok a bűncselekmények, amelyeket gyerekek követtek el, azoknak a súlyossága mennyiben változott?
A 2012 évi százas törvénynek, az új büntető törvénykönyvnek a létrehozását pont azok a kriminológiai és szociológiai felmérések tették szükségessé, amelyek azt mutatják, hogy a törvény meghozása előtti években gyakoribbá váltak, súlyosabbá váltak a fiatalok által elkövetett bűncselekmények, illetve volt egy olyan tendencia, hogy idősebb, tehát serdülő vagy fiatal felnőttek 14 év alattiakat vontak be a bűncselekmények elkövetésébe, mert a 14 év alatti kor a büntethetőséget kizárta. És így tudtukon, akaratukon, akaratnyilvánítási képességükön kívül váltak betanított munkásokká a bűncselekmények során, amely hozza magával azt, hogy ők ebbe beleszocializálódtak, és később, idősebb korban már nagyon hatékony bűnözőkké tudtak válni. Tehát igen, jelen volt a világunkban az, hogy egyre fiatalabb korban egyre súlyosabb bűncselekményeket követnek el a gyermekek. Hangsúlyozni szeretném, ennek az egyik oka az, hogy a tetteikért nem tudnak, nem feltétlenül és nem olyan mértékben tudnak felelősséget vállalni ebben az életkorban a gyermekek, mint ahogyan azt elvárjuk egy 14 év fölöttinél, vagy egy 18 év fölöttinél. De tenni kell valamit, és ennek az egyik megoldása nem a büntetés, hanem inkább a restauráció, a helyreállító igazságszolgáltatás, amelynek ezen az útján tudnak alanyává válni ezek a fiatalok.
Beszéltünk az igazságügyi szakértői munkájáról egy kicsit, most beszéljünk arról a munkáról, amit a Helypál Gyermekkórházban végez. Hány éves gyerekekkel foglalkozik?
Tehát 18 év alatti ez a korosztály, alsó korhatár nincs.
Az elmúlt 2-3 évben tulajdonképpen a Covidról szólt szinte minden. Itt a Szabad Európában is elég sokat foglalkoztunk a járvány hatásaival. Gyarmati Éva klinikai pszichológussal készítettünk egy interjút pár hónappal azután, hogy az akadémia honlapjára felkerült egy tanulmány, amit a munkatársaival jegyzett, és amelyikben azt próbálták elemezni, hogy milyen hosszú távú hatásai lehetnek a járványnak a gyermekekre nézve. Akkor már ő előrevetített sok mindent, azt mondta, hogy tömegével fognak előjönni a különböző magatartászavarok, bár ugye akkor még biztos számokat nem lehetett tudni, mert hogy ugyanazok a traumák érték őket, mint a felnőttek. Tehát nyilván a veszteségek, a járványtól való félelem, a haláltól való félelem, az, hogy home office-ba kényszerültek. Ön mit tapasztalt ez alatt az elmúlt 3 év alatt?
Egy nagyon fontos különbséget kell tegyünk a gyermekkoron belül a 18 év alatti a populációjában azzal kapcsolatosan, hogy saját bőrén keresztül tapasztalta-e a Covidot, tehát megfertőződött, és így lett post-covid beteg, vagy akár tüneteket hordozó gyermek vagy serdülő, és azok a gyermekek között, akik nem tapasztalták meg, vagy nem olyan mértékű megbetegedést szenvedtek el, mint azok, akik enyhébb vagy súlyosabb tünetekkel, de átestek a fertőzésen. Más a következménye. És egy nagyon fontos tanulmányt említenék itt a gondolatok első részében, amely tanulmányt Törő Krisztina és munkatársai jegyeztek, hazai pszichológus kutatóról beszélünk, a Károly Gáspár Református Egyetem felnőtt pszichológiai tanszékén készültek ezek a vizsgálatok, amelyek az úgynevezett rugalmas megküzdéssel, a rezilienciával foglalkoztak. Azt nézték a kutatók, hogy a COVID-fertőzés idején azok a gyermekek és azok a családok, akik vagy átestek, vagy nem, de valamilyen szinten érintettek, mindannyian érintettek lettünk egyébként, ha máshogy nem, akkor a híreken keresztül, igen, ennél súlyosabban, hogyha családtagjaink betegedtek, igen, meg, vagy vesztettük el őket, és megint egy következő kategória, amikor mi magunk, legyen ez gyermek vagy serdülő, betegedtünk meg, és tudtuk, hogy egy milyen súlyosságú járványban vagyunk érintettek, érintettek a családtagjaink, érintettek az ismerőseink, barátaink, szeretteink, és rengeteg félelem indult el az emberekben, különösen 2020 első negyedévében, amikor tömegessé vált a betegség, majd elindultak a járványra adott kormányzati intézkedések, a kijárással kapcsolatosan, tehát a lakhelyelhagyással, az iskolába, munkahelyre való járás korlátozásával kapcsolatosan, és ezekre a reakciókra egy nagyon érdekes megfigyelést tettek a törőtanárnőjék, hogy másképpen reagáltak az introvertált, befelé forduló gyermekek, és az extrovertált gyermekek. Mindenki úgy tudja a tankönyvekből és tapasztalatból is, hogy a traumához kötődő pszichés reakciókra, az úgynevezett poszttraumás stresszavarra egy védőfaktort jelent, hogyha valaki extrovertált. És itt a post-covid időszakban, vagy a covid-járvány időszakban pontosan azt tapasztaltuk, hogy sokkal jobb a megküzdési stratégiája az introvertáltaknak, akik egyébként is elhúzódóbbak a többiektől, kevésbé barátkoznak, kevésbé nyíltak. Nekik nem jelentett akkor a traumát a lockdown, a lezárás, a home office, az távoktatásban való részvétel, mint azokhoz, akik egyébként nyitottabbak, nyüzsgőbbek, barátkozóbbak, bandázóbbak. Nekik egy kifejezett rossz érzést okozott, hogy nem tehetik a megszokott kortárs kapcsolataikat, nem vehetnek részt a bulikban, a sporteseményekben. Ők sokkal rosszabb állapotba kerültek nagyon hirtelen, mint az introverták. Ez egy vadonatúj megfigyelés volt, amihez a járványhoz kötődött, és nyilván senki nem vitázik azzal, hogy a katasztrófák átérése is traumatizálja az elszenvedőket, de ez is egy katasztrófa volt, hiszen a családtagjaink közül betegek, sok esetben súlyos élettel össze nem egyeztethető folyamatok indultak el, ez is traumatizálja, és mégis itt ennél a folyamatnál a hosszú távú fenyegetettség, a hosszú távú pszichés megbetegítő hatás azt mutatta, hogy erre az extrovertált gyermekek rosszabbul reagálnak, mint az introvertáltak. Nálunk a kórházban és minden egészségügyi intézményben is a COVID kapcsán különféle korlátozó intézkedések kerültek bevezetésre, maszkot viseltünk sok esetben, különösen az elején, amikor még nem tudtuk, hogy mennyire megbetegítő hatású a COVID, vagy olyan orvosvizsgálatokat végeztünk, amely a testnedvekkel való fokozottabb érintkezést, ugye fogászok, fülorgégészek, akikre ráköhög könnyebben a gyermek, műtéti körülmények, gyakorlatilag ilyen szkafanderszerű vírusvédelmi öltözéket kellett hordjunk, tehát mi ránk az egészségügyi személyzetre is volt egy nagyon nagy nyomás, lelki nyomás, nem csak annak a megterhelése, hogy egy kvázi ismeretlen kórokozóval álltunk szembe, amelynek a megbetegedő képességével és a hatásával nem voltunk kellően tájékozottak, és ezért lecsökkent a kórházba látogató embereknek és a gyermekeknek száma. Ugyanakkor a pszichiátriára egy latencia után elkezdtek özönleni a gyermekek, és a különféle COVID-dal, a járvánnyal kapcsolatos félelmek miatt, az ezzel való fokozottabb foglalkozás miatt egy speciális gondolkodási, speciális érzelmi, hangulati, viselkedési manifestációkkal kezdtek el jelentkezni a serdülők. Olyannyira, hogy ezeknek a gyermekeknek, ezeknek a problémáknak a jelentkezésekor nálunk a mi kórházunkban, ami egy országos gyermekgyógyászati intézmény, létrehívtuk a COVID-dal kapcsolatos pszichés tünetek speciális áróbeteg szakambulanciáját. Ez volt az első olyan dedikált post-COVID ambulancia, amely gyermek és serdülőkorban lévő pszichés tüneteket vizsgál COVID-fertőzésben érintett gyermekeknél. Szándékosan ezt a szót használtam, hogy érintett, nem pedig fertőzött vagy fertőzést kiált gyermekeknél, mert az is egy érintettség, hogy a nagymama vagy a tanárnő beteg lett, és az ezzel kapcsolatos aggodalmak mentén kialakultak alvászavarok, étkezési zavarok, gondolkodási, figyelmi zavarok, hangulati érintettség. Tehát nagyon szerteágazó tünettanokat láttunk, több száz ilyen problémával küzdő gyermeket vizsgáltunk ki egy létrehozott protokoll szerint, és ugyanígy ennek a protokollnak természetesen a megsegítésre is egy előírt, standardizált folyamata volt, amelyek mentén nagyon-nagyon sok családnak, gyermeknek tudtunk segíteni.
A vírus az idegrendszerre is hatással van, és ugye azt mondta a doktor úr, hogy amikor még nem tudtunk annyi mindent a vírusról. Ez egy nagyon közeli élmény, tehát tudjuk már, hogy nagyjából milyen zavarokra lehet még a későbbiekben számítani, illetve hogy ez a bizonyos post-COVID jelenség, tünetcsoport, amit a gyerekeknél lehet látni, ez meddig hat vajon? Tehát például azok a gyerekek, akik pont mondjuk az első osztályt kezdték volna, amikor a lezárás elkezdődött, vagy azok, akik éppen a kamaszkor kiteljesedésében a legnagyobb bandázásban lettek volna benne, azok elveszett generációnak tekinthetők ebből a szempontból? Az ő egész életükre hatással lesz az, ami történt?
A COVID-fertőzésnek, mint vírusfertőzésnek van egy biológiai következménye, hiszen ez érinti sok szervét az embernek, gyermeknek, serdülőnek is, amelyre kialakul egy immunreakció, és sok esetben ez az immunreakció túlcsap, és kialakult, ez is egy új betegségkategória lett, a több szervi immunológiai gyulladásos folyamat, a MIS-C, amelynél elsősorban az izületeknek, de ugyanúgy más szerveknek, tüdőnek, a szívnek az érintettségét is tapasztaltuk. Az én szakmám azonban ma már nem annyira a gyermekgyógyászat, mint inkább a gyermekpszichiátria, úgyhogy elsősorban azokat a tüneteket, azokkal a tünetekkel élő gyermekeket vizsgáltam, vizsgáljuk mai napig is, akiknél nem ezek a belgyógyászati, vagy immunológiai, vagy egyéb társszakmák vizsgálati módszerével feltárható eltérések vannak, amelyek a gondolkodásra, a viselkedésre és a lelki folyamatokra hatnak. Ma már tudjuk, hogy a vírus központi idegrendszerbe is befurakszik, elsősorban a homloklebenynek egy meghatározott területét közvetlenül megbetegítette, amelyek összefüggésbe hozhatóak azokkal a emlékezeti funkciókkal, memóriavesztéssel, a tartós feladathelyzetben tartósan igényelt figyelemkoncentráció zavarával, az alvás zavarral, amelyek közvetlenül a vírus megbetegítő hatására vezethetők vissza. És vannak ettől eltérő viselkedési, hangulati, étkezési zavarok, amelyek nem direkt vírusfertőzésre vezethetők vissza, hanem másodlagos jelenségek. Ezek összességéből állnak össze azok a pszichés komponensek, amelyekkel a gyermek, serdülő, illetve a családja megkeresi a szakellátó helyeket.
Mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik járvány nélkül is ilyen problémákkal küzdenek? Tehát itt például a figyelemzavarra, az ADHD gyermekekre gondolok.
Azok a központi idegrendszeri fejlődési érési folyamattal élő gyermekek, akiknél többek között, de nem kizárólag, a hiperaktív figyelemzavar állapot van, a járványhelyzet akár pozitív, akár negatív következményeket is adhatott. Pozitív következmény lehet például az, hogy egy ilyen lezárásnál a kortárs közösséget nem kellett átmenetileg látogatni, így az ő viselkedés szervezésükre, hogy rosszalkodnak, illetve a tanulási képességükre, hogy egy nagyobb kortárs csoporton belül nem tudják úgy összpontosítani a figyelmüket a feladatra, a tanárra, míg kétszemélyes helyzetben otthon, megsegítve a tanulási folyamatokat sokkal jobban tudnak koncentrálni. Tehát vannak benne pozitívumok is, de lehetnek benne negatív következmények is. Ez mind-mind egyéni helyzet, attól függ, hogy milyen az életkora, mennyire súlyos a figyelemzavara, a figyelemzavarhoz milyen egyéb pszichés komponensek társulnak, van-e már kialakult ellenkezés a gyermekben a kudarcok miatt a tanulással kapcsolatosan, mert ha már vannak, akkor negatív az én képe, akkor kialakulhat egy teljesítményszorongás a tanulással kapcsolatosan, hiszen nem tudok úgy tanulni, nem tudok úgy odafigyelni, nem tudok problémát megoldani, visszaidézni feladatokat, tehát eltávolodok az oktatástól, a számonkéréstől, kudarcos vagyok benne. Kialakulhat egy hangulatzavar is, idősebb korban egy elhanyagolt ADHD-snál, figyelemzavaros hiperaktív gyermeknél. Ezekre bizonyos esetekben protektív szülői mélőben, ahol oda tudnak jól figyelni, ahol a problémáit, különösen így a lockdown, az otthoni tanulás mellett a kétszemélyes helyzetben könnyebbé lehetett tenni, nekik egyértelműen ez javukra szolgált.
Egy szülő mikor kezdjen el gyanakodni, vagy mikor érezze úgy, hogy szakemberhez kell fordulni, hogy ez már nem normális, és esetleg a Covid-dal összefügghet az a fajta magatartás változása, mint a gyereknél tapasztal. Hiszen ugye arról beszéltünk, hogy minél inkább, tehát az ADHD-s gyermekek esetében is minél inkább, mint gondolom minden betegségnél, minél korábban, minél korábbi stádiumban azonosítják ezt a betegséget, annál jobb lehet a gyógyulás.
Ez így van. Tehát a gyermekgyógyászat, azon belül a gyermekpszichiátra egy úgynevezett developmentális fejlődési elméletet követ, developmentális pszichopatológiáról, a pszichés eltérések fejlődésének a logikájából indulunk ki. Tehát minél korábban ismerjük fel a gyanújeleket, az árulkodó jeleket, annál hatékonyabban, annál gyorsabban tudunk korrekt diagnózis mellett megfelelő segítség adni. Az ADHD diagnosztikájának egy sarokköve a betöltött 6 éves életkor, amely fölött iskolai környezetbe kerülnek javarészt a gyermekek, ahol fontos az, hogy mennyire tud kitartóan feladathelyzetben koncentrálni. Ugyanakkor nem csak iskolás korban, hanem annál korábban is megvannak azok a gyanújelek, a nyüzsgés, a nyugodt, csendes játéktevékenységbe való részvételnek a problémái, a figyelmetlenség, a feledékenység, ahogy elhagyja a holmiait, ahogy a különféle kortársakkal való helyzetekben nem tud úgy összpontosítani, úgy viselkedni, hogy az őt valóságban vagy vélten ért sérelmekre megfelelő reakciót tudjon adni. Ezek a gyermekek hamarabb és gyakrabban kerülnek konfliktusba a kortársakkal, szülőkkel, pedagógusokkal, óvónőkkel, amelyeknek nem csak a gyakorisága, hanem a súlyossága is kirívó a többi a kortársak javarészét jelentő gyermekekhez képest. Ha ilyenkor a pedagógiai környezet, legyen az az óvodai helyzet, vagy az iskolai helyzet, kellő empátiával, kellő érzékenységgel tudja ezt tálalni a szülők részére, hogy a gyermeküknek van a kortársakhoz képest egy olyan viselkedési vagy feladathelyzetekben mutatott tanulási eltérése, amely nehézséget fog jelenteni, nehézséget tud jelenteni a gyermek részére. Ezért azt érdemes lenne feltárni, hogy miben rejlik ez az eltérés, ez a tanulási koncentrációs nehézség, hogy még a lehető legkorábbi időszakban speciális gyógypedagógiai, logopédia vagy akár mozgásterápiás eszközökkel megsegítést tudjon kapni a gyermek, akkor sokkal kevésbé valószínű, hogy súlyos viselkedési zavarok formájában fog megnyilvánulni az úgynevezett hiperkinetikus túlmozgással összefüggő magatartászavar, és így ennek nagyon nagy értéke, nagyon nagy prevenciós értéke van a gyermek, a családja és a kortárs közösség számára is, hiszen ezeknek a gyermekeknek, az ADHD-val, figyelemzavaros hiperaktivitással élő gyermekeknek nagyon sok pozitív tulajdonsága van, nagyon mély, nagyon érzékeny lelkületük van, ezek a gyerekek spontán és segítőkészek, csak sok esetben a figyelemzavaruk miatt nem tudják, hogy kin és mennyire kell segíteni ahhoz, hogy helyreálljanak a problémák, túlvédik a kortársaikat, és sajnos sok esetben benne maradnak a konfliktus helyzetben, áldozatai lesznek, vagy éppen az ő áldozatuk lesz az a fiú vagy lány, akin revanst vesznek túlzott mértékben.
Amikor nem hiperaktivitás egy tünet, például az ismeretségi körben is előfordult, arra panaszkodtak a szülők, hogy olyannyira kvázi hozzászoktak a gyerekek, akiktől amúgy sem idegen a különböző mobileszköz és tablet, annyira hozzászoktak ehhez az online világhoz, online térhez, hogy szinte beleragadtak, és nem is igazán igénylik a másfajta kapcsolattartást. Ez lett egy ilyen burok körülöttük. Ez ugyanolyan anomália?
Azt gondolom, hogy nem lenne helyes nem annak nevezni. A civilizációnk, az emberi társadalom, vagy az magának az embernek a fejlődése hosszú-hosszú évezredeken, több tízezer éven keresztül meg tudott lenni a mobileszközökön kívül is. Egymással és a természettel álltunk kapcsolatba, és a világunkba most becsöppent pár éve, évtizede a virtuális valóság, amelyet szoktunk úgy nevezni, hogy leszívja, beleszívja, és benne ragad az ember, felnőtt is, nem csak a gyermek. Viszont a gyermek és a serdülő tudata, személyisége távolról sem olyan fejlett, és távolról sem tud annyira adaptálódni, mint egy felnőtté. Sokkal intenzívebben, sokkal hosszabb ideig, és a gyermek vagy a serdülő számára kevésbé tudatosan választott virtuális terekbe fog bent ragadni, amely sok esetben indulatterítettséget, sok esetben az ő személyiségére, lelki egészségére is káros hatásokat fog majd generálni. Nagyon sok támadás éri a fiatalokat az online térben. Nagyon sok olyan portál van, internetes hely van, ahonnan hergelések, provokációk érik a fiatalokat. Ugye egy internetes felületen nem kell, hogy az arcát, a nevét adja valaki azokhoz a bejegyzésekhez, amelyeken keresztül kommentek történnek, bejegyzések történnek, provokációk történnek, és teljesen új viselkedési megnyilvánulásokat, beleértve a büntetőjogi konzekvenciákat megalapozó viselkedési formákat ismertünk meg az elmúlt 20 évben. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy valakit az internet bugyraiból bántalmaznak, provokálnak, szekálnak, gyaláznak, és ez ma ott van a világunkban, és nagyon sok gyermek, fiatal védtelen ezekkel a támadásokkal szemben. Olyan félelmek alakultak ki, amelyeket korábban nem ismertünk, amelyekre a gyermekeinknek nincsenek megküzdési stratégiáik, nem tudják, hogy hogyan kell hozzáállni, és az intenzív félelmek mentén sok esetben nem tudnak, nem mernek, nem ismerik fel, hogy kitől tudnának segítséget kérni, és egy egyre mélyebb, egyre intenzív félelem mentén olyan viselkedési megnyilvánulásaik is alakulnak ki, amelyek akár önsértésekbe, a szuicidum környékére sodorják a gyermekeinket.
Ez, illetve a droghasználat, az vajon megnövekedette az elmúlt időszakban? Tehát a szuicid megnyilvánulásokra való hajlam, vagy az, hogy szert használnak a gyerekek, és azt is az interneten keresztül azért elég könnyen be tudják szerezni. Hogy tapasztalta, több ilyen esettel találkozik az elmúlt évben? Megdobta a járvány ezeknek a számát?
Ez egy világtendencia, amiről most beszélünk. Egy hónappal ezelőtt jelent meg az Amerikai Pszichiátriai Társaság lapjában, gyermekpszichiátriai szaklapjában egy olyan nemzetközi felmérés, amelyhez az adatok egy jelentős részét Magyarország, azon belül a Hein Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet pszichiátriai osztálya adta, és ez az egyik sarkalatos megalapítása ennek a publikációnak, hogy a COVID időszakban drasztikusan megnövekedett a viselkedési, beleértve az önbántalmazó viselkedési eltérések száma és aránya világszerte.
Nyilván minden gyermek sorsa más és más, de általában milyen hosszú ideig tart a kezelésük, és ez miből áll? Ez beszélgetésekből áll, vagy gyógyszeres kezelést is kapnak?
A beszélgetést én, ha megengedi, gyógyító beszélgetésnek fogom nevezni, mert a beszélgetéseknek nem a pszichiátriai ambulancia a helye, hanem kortársak, családtagok beszélgetnek. Mi nálunk feltáró beszélgetések, problémaorientált konzultációk, pszichés megsegítések zajlanak mind a pszichológiai, mind a pszichiátriai ambulanciákon.
Ezek négy szemközti beszélgetések, vagy a szülőket is bemondják?
Szituációtól függ. Egyrészt függ attól, hogy milyen életkorú a gyermek. Minél inkább a felnőtt kor felé tart a gyermek a serdülő életkora, annál inkább olyan problémái vannak, olyan elmondani valói vannak, vagy olyan a pszichiáternek olyan feltárandói vannak a serdülő részéről, amely egy intimitást, egy kétszemélyes helyzetet tesz szükségessé, ugyanúgy, ahogy a felnőttek is önmagukban tárják fel a problémáikat a pszichológusnak vagy a pszichiáternek, ez a serdülőknél is hasonlóan van.
Ki kell alakítani egy bizalmi a helyzetet, egy bizalmi kapcsolatot, mennyi idő ezt kialakítani? Nyilván erre sincsen recept, hiszen mindenki más és más személyiség, de azért van elég ideje egy orvosnak, ha nagyon sok beteggel, fiatallal találkozik, hogy kialakítson egy ilyen bizalmi kapcsolatot?
Kevesen vagyunk gyermekpszichiáterek az országban. Egy pár évvel ezelőtti parlamenti kérdésre adott reakcióból tudhatjuk, hogy, vagy tudhattuk abban az időben, hogy egy közfinanszírozott kórházi szakrendelői hálózatban 45 szakvizsgázott gyermekpszichiáter tevékenykedik az országban. Ez nagyon kevés. Tehát nagyon intenzíven kell dolgozzunk a szakorvos képzésen és a szakorvosok megtartásán, hogy a kórházakban, szakrendelőkben is legyen elegendő, felkészült, szakmai tudású és elkötelezett szakorvos.
Mi lenne az ideális szám?
Hát ennek a többszöröseit kellene. Közelmúltban látott napvilágot a KSH-nak a statisztikája, hogy 1.400.000-1.500.000 18 alatti lakos van Magyarországon, tehát gyermek, illetve serdülőkorú. Stankönyvi adat, hogy ebben az életkorban, tehát a 18 alatti életkorban a 18 év alatt a gyermekek, serdülők 25%-ának van legalább egyszer az életében olyan pszichológiai, tehát lelki vagy gondolkodási eltérése, amely szakember, gyermek szakpszichológus vagy gyermekpszichiáter segítségét igényli. Ez azt jelenti, hogy a 18 év alatt, hogyha minden harmadik serdülővel számolunk, akkor ez 500.000 eset a 18 év alatt, ameddig megszületéstől felnőtté válik valaki. Ezeknek az eseteknek az ellátására jóval több felkészült szakpszichológusra és gyermekpszichiáter szakorvosra van szükség. Nagyon intenzív szakképzési és úgynevezett életpálya modell kidolgozási folyamatokat hozott létre eddigiekben is a kormány, és törekszünk arra, hogy a kollégáinkat meg tudjuk tartani a közfinanszírozott, tehát kórházi, illetve szakorvosi rendelőkben.
Egy picit személyes vizekre eveznék itt a végén. Láttam a YouTube csatornája mindenféle küzdősportról feltöltött videókat. Hogyan lazít, hogyan pihenni ki magát? Sokszor beszélgettünk hasonló szakemberekkel a szupervízióról. Szükségük van önöknek is arra, hogy ezeket átfolyassák, kibeszéljék magukból. Ön hogyan töltődik?
A harcművészetet 13-14 éves koromban nem azért kezdtem el, hogy majd egy őszülő, kopaszodó pszichiáterként ez adjon nekem lelki feltöltődést, hanem egészen más személyes indítatásaim voltak, tetszett a harcművészet. Viszont nem lehet elmenni amellett, hogy az a fajta spiritualitás, meditáció, az az fajta összpontosítás, amely egy olyan komplex harcművészeti stílusban, amely fegyveres harcművészet, két karddal vívunk ellenféllel szemben, vagy párharcban, hogy ezt ne adna egy pszichés rehabilitációt, egy kikapcsolódást, egy feltöltődést. De a szakmánk gyakorlása során is egymásnak is a segítségére vagyunk, meg tudjuk beszélni a problémás eseteket, az esetekre adott lelki reakcióinkat, sok esetben tehetetlenségünket. Tanácsot tudunk adni egymásnak a jobb megküzdés érdekében, hogy hogyan lehetett volna ezt az esetet megoldani, vagy hogyan kellett volna, vagy a következő eseteknél mik azok a szempontok, amelyek még szakmaibb, még humánosabb, még empatikusabb hozzáállást tudnak adni. Hogyan tudunk megküzdeni azokkal a családi tragédiákkal, drámákkal, amelyeket a napi munkánkban, a lelkünkben kénytelenek vagyunk megoldani, hiszen mi nem szikével és nem antibiotikumokkal gyógyítunk, hanem a szavaikon, a viselkedésükön keresztül szó szerint a lelkünket tesszük ki azért, hogy szellemi vagy lelki sérülésekkel küzdő gyermekeknek, illetve az őket nevelő családoknak, szülőknek a segítségére tudjunk lenni, és igenis ugyanúgy, ahogy egy defibrillátornak az akkumulátorát fel kell tölteni azért, hogy egy szívinfarktuson átesett emberre ráhelyezve újra be tudja indítani azt a megállt szívet, a mi lelkünket is ugyanúgy fel kell tölteni nap mint nap, annak érdekében, hogy újra tudjunk egyfajta infúzión keresztül a lelkünkből átadni szeretetet, átadni olyan szemléletet a családoknak, a gyermekeknek, a serdülőknek, amellyel az ő problémáik sokkal elviselhetőbbek, vagy akár a megoldás közelébe tudjanak kerülni. Ebben a pszichológusoknak, a pszichiátereknek egy önreflexióval, a saját problémáiknak, a saját nehézségeiknek a felismerési képességével is rendelkezni kell, hogy igenis tudjanak, merjenek ő maguk is segítséget igénybe venni annak érdekében, hogy a hivatásukat, ami nem a munkájuk, továbbra is tudják vinni, hogy képesek legyenek arra, hogy minden nap bele tudjanak állni ezekbe a szörnyű lelki vagy szellemi mentális tragédiákba, a helyzetekbe, hiszen ha mi nem tudunk segíteni, akkor ki fog segíteni ezeken a gyermekeken, családokon?
Hogy tudja azt megállni, hogy ne vigye haza?
Nem tudom, hogy nem viszem haza.
Haza viszi?
Természetesen.
Mit szól?
Tehát az elemémet nem tudom kikapcsolni. Azokat az élményeket, traumákat, lelki traumákat, amelyeket a napi munkánkban és az én napi munkámban nagyon sok esetben börtönökben vizsgálok, vagy adok ellátást, bírósági tárgyalásokon veszek részt, fogdában vizsgálok, nagyon súlyos lelki állapotokat, családi tragédiákat látok és vizsgálok. Ezt ne képzelj senki, hogy ezt nem viszem haza, hogy ezt mint a kőműves a vakolókanalat leteszem, és mintha semmi nem történt volna, élem vidáman az életemet, ezek ott vannak bennem. Ezeket hazaviszem, ezek formálják a hozzáállásomat a feleségemhez, a gyermekeimhez, a szomszédaimhoz, a mindennapjaimban. És azt gondolom, hogy még jobb emberré tesz. Olyan dolgokat látok és tapasztalok, amelyekben én segítséget tudok adni. Jól, rosszul, van, amikor kicsit jobban, van, amikor kicsit rosszabbul, de ott van bennem a küzdés, hogy segítséget adjak a családoknak, a gyermekeknek, és nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, amelyek mentén nagyon szépek az esteim, nagyon szépek a délutánjaim, a hétvégéim, amelyben megértő családdal körülvéve megkapom azt a plusz feltöltődést, amellyel sokkal könnyebb másnap újra munkába menni.
Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcastja, amelyben dr. Sófi Gyulával, a Heinpál Gyermekkórház gyermek- és ifjúsági pszichiátriai osztályának osztályvezető főorvosával, igazságügyi gyermekpszichiáter szakértővel beszélgettem. Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket!